Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Partner a globális minimumadóra való felkészülésben. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen volt a hangulat Ázsiában, és ez milyen hangulatot vetít előre a világ többi piacára?
Egyelőre a nemzetközi piacokon is továbbra is viszonylag optimista a hangulat, és ez figyelhető meg az európai tőzsdék nyitásánál, illetve Ázsiában is ez volt megfigyelhető, alapvetően felemás volt a hangulat, volt néhány kisebb elmozdulás az indexekben, de jelentős irányt nem láttunk, mondhatjuk így. A vezető amerikai tőzsdék is tegnap hasonlóan teljesítettek, tehát úgy tűnik, hogy egyelőre kivárnak a befektetők, és a budapesti értéktőzsdén is ez látszik, egyelőre minimális 0,1%-os emelkedéssel kezdte a napot a Bux Index. Ez szinte kizárólag a Richternek köszönhető, a gyógyszercég papírjai a gyors jelentés közzétételét követően 0,8%-kal 8795 forintra erősödtek. A többi blue chip kismértékben veszített értékéből az OTP 0,15%-os mínuszban állt 13680 forinton. A Magyar Telekom most 608 forintba kerül, ez 0,3%-kal marad el a tegnapi árfolyamától, míg a MOL 0,1%-os mínuszban 2920 forinton áll.
A Richter esetében díjazták a mostani gyors jelentést a befektetők?
Igen, úgy tűnik, hogy az első percekben kedvezően fogadta a hírt, kedvezően fogadta a piac a megjelent eredményeket, és ennek köszönhető az, hogy a blue chipek közül egyedüliként erősödni tudnak a gyógyszercég papírjai.
Némileg erősödik a forint is, hol tart most?
Igen, a forint most egy technikailag is fontos szinttel birkózik, a 378-as szinttel. Úgy tűnik, hogy a 380-as lélektani határon át tudott törni a magyar deviza. Ha ezt a 378-as szintet is sikerülne áttörni, akkor további tér nyílhatna meg a forint erősödése előtt. Most 377 forint 90 fillér környékén jár az euró jegyzése, ez 0,1%-os forint erősödést jelent tegnaphoz képest. A dollár 354 forint környékén jár, az angol font pedig 434 forint 30 fillérbe kerül.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották, akit még majd kapcsolunk műsorunk végén.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Élesítette a gáztranzit díjakat Bulgária, ha az orosz Gazprom úgy dönt, akár negyedével is emelkedhet a Magyarországra érkező földgáz ára. A részleteket Imre Júliától hallják.
Sorra érkeznek a megemelt gáztranzit számlák a bulgáriai gázvezeték hálózaton szállító kereskedőkhöz, írta meg a Világgazdaság. A szofiai kormány döntése értelmében megavatt óránként 10 eurós úgynevezett energiahozzájárulást szednek az országon áthaladó orosz eredetű földgáz után. A bolgár kormány a lépést azzal indokolta, hogy a pluszadó csökkenti az orosz állami tulajdonú Gazprom energiavállalat kiváltságos helyzetét Dél-Kelet-Európában, és ezzel együtt az orosz befolyást is a térségben. A plusz teher a gázárának csak nem negyedét teszi ki, és Magyarország energiaellátására is hatással lehet. Hazánkba ugyanis döntően Bulgárián át érkezik az oroszországi földgáz. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban többször is ellenséges lépésnek nevezte a bolgár döntést, hozzátéve, hogy az szerinte súlyosan sérti az uniós jogszabályokat és az országok közötti szolidaritást.
Egy ilyen lépéssel veszélybe lehet sodorni más országok energiaellátásának biztonságát. Ugye a földgáz szállítása és a földgáz vásárlása nincsenek szankciók az Európai Unióban. Éppen ezért a bolgár miniszterelnöknek az az érvelése, hogy miközben szankciók vannak Oroszországgal szemben, vannak még országok és nevesített minket és a szerbeket, akik orosz földgáz vásárolunk, ez egyszerűen egy hiteltelen és minden alapot nélkülöző állítás, hiszen még egyszer mondom, nincsen szankció a földgáz vásárlás tekintetében.
A magyar piacra szánt gáz extra számláját a Gazprom kapja meg, mert az orosz társaság viseli a költségeket, amíg a gáz el nem jut Kiskundorozsmára, írja a Világgazdaság. A tranzit díjtartós jelenléte esetén ugyanakkor előfordulhat, hogy a Gazprom beépíti áraiba az extra költségeket. Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője szerint ez korán sem biztos. A szakértő korábban az Inforádiónak beszélt arról, hogy nem egyértelmű, hogy a legvégén kifizet.
Ugye nem tudjuk azt, hogy Magyarország és Oroszország, vagy ugye az NVM és a Gazprom között pontosan milyen szerződés van, illetve azt se tudjuk, hogy mondjuk más partnerekkel, tehát például a Szerbia gázzal, vagy az Észak-Makedon gázcéggel milyen szerződés kötött a Gazprom. Annyit lehet talán tudni, vagy azt lehet feltételezni, hogy általában a Gazprom az összes ilyen szerződésben leszállított árat biztosít a vevők felé. Ez azt jelenti, hogy Magyarország esetében is Kiskundorozsmánál átadja a földgázt ugye a Gazprom, és a kiskundorozsmai ár az gyakorlatilag valamilyen szinten a TTF hollandiai árjegyzéshez kötött ár. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az árkockázatot maga a Gazprom viseli.
Plecser Tamás szerint az értékesítési számok csökkenése miatt a Gazprom sem akar kockáztatni, ezért bízhatunk abban, hogy a díj jelentős részét az orosz energiavállalat fogja megfizetni.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutató professzora szerint azok az országok lesznek a sikeresek, amelyek iparstratégiájukkal olyan ágazatokat támogatnak, amelyek képesek nagy tudású tevékenységet előállítani és ezt exportálni. Csat Magdolna hangsúlyozta, Magyarországnak is ebbe az irányba kellene mennie. Erről a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének konferenciáján beszélt Sipos Ildikó interjúja.
Egy országnak az a jó, ha olyan dolgokat tud exportálni, olyan termékeket, amelyekre fizetőképes kereslet van. A gyógyszeripar ilyen. Egy országnak az a jó, hogyha a meglévő erőforrásaival, legyen az ember vagy pénz, olyan tevékenységeket tud végezni, amelyekből nagy hozzáadott érték keletkezik, amely tevékenységek innovatívak, és amely tevékenységek értelmes munkahelyeket hoznak létre. A gyógyszeripar ilyen. Ebből kifolyólag az iparpolitika majd, ha elkészül, nyilván arra kell a központi hangsúlyt helyeznie, hogy azokat az ágazatokat hozza a helyzetbe. A helyzetbe hozáson én hagyva jelzem meg, nem azt értem, hogy tömje tele támogatással, hanem először is ne adóztassa fölöslegesen, másodszor a környezetét teremtse meg annak, hogy ezek az ágazatok, ezek sikeresek lehessenek. Tehát ugye onnan indultam, hogy az iparpolitikának az a feladata, hogy alapvetően a gazdaság hosszú távú versenyképességének javításához tegye lehetővé a gazdasági szerkezet alakulását. Na most a gazdasági szerkezet ugye ágazatokból áll össze. Ezek az ágazatok különböző hozzáadott értéket termelnek, különböző az innovativitású, különböző a termelékenységük. Ezeket az elemzéseket el kell szerintem végeznie, és akkor azt kell mondani, hogy nem mindegy Magyarországnak, hogy mondjuk gyógyszert exportál, vagy mondjuk elnézést, hogy ezt megemlítem, vagy mondjuk lőszereket exportál. Tehát ugye azt gondolom, hogy a nagyobb hozzáadott értékű, nagy tudástartalmú export a gazdaság sikerességét eredményezi. Mit értek sikerességen? Ebben a változó világban, amiben élünk, azt látjuk, hogy nagyon gyorsan egyes országok perifériára fognak szorulni, mások pedig esetleg a gyorsabb fejlődési útra térnek. Az az ország, amelyik az ipar stratégiájával azokat az ágazatokat erősíti meg, amelyek képesek arra, hogy nagy tudás alapú tevékenységeket tudjanak előállítani és exportálni, hogy tudást tudjanak exportálni, azok lesznek a nyerők. Azok, amelyek csak olyan dolgokat tudnak exportálni, meg gyártani, amelyeket bárki tud, vagy amelyeket csak összeszerelnek abban az országban, de nem hoznak létre innovatív, tudásintenzív tevékenységet, azok le fognak maradni. Az iparpolitikának majd ebből kéne kiindulnia, hogy Magyarországot a felzárkózó, gyorsan fejlődő pályára állítsa, és ne a perifériára szorulás legyen az eredmény. Megnéztem, hogy az úgynevezett high-tech, tehát nagy tudásintenzitású ágazatok aránya a feldolgozó iparban hogy alakult 2011-től 2020-ig, eddig van Eurostat adatunk, 15%-kal csökkent. Tehát Magyarország nem jó úton jár akkor, hogyha a tudásalapú tevékenységeket előállítani képes cégek aránya csökken, és most csak a feldolgozóiparról beszélek, ezt hangsúlyozni szeretném. A foglalkoztatottság is csökkent ebben a tudás intenzív ágazatban. Még egy dolog, hogy viszont az úgynevezett alacsony tudásintenzitású ágazatok, cégek aránya növekedett. Na most, ha ebből kiindulunk, akkor nagyon gyorsan változtatásra van szükség, és ugye az egyik ilyen alapágazat, amely mind a két területen, az innovativitásban, a tudásintenzitásban ott van a legjobb csoportban, ugye a gyógyszeripar egy tudásintenzív ágazat. Tehát én azt gondolom, hogy az iparpolitika nagyon-nagyon-nagyon fontos feladatot kell, hogy most ellásson, azt, hogy a magyar gazdaságot fordítsa át egy tudásalapú gazdaságá, mert különben Magyarország parkolópályára fog kerülni.
Előadásában összehasonlította a gyógyszeripart a járműiparral, és jelentős különbségeket említett abban, hogy a két ágazat értékteremtő képessége eltér egymástól. Milyen markáns különbségek vannak e két iparág között, tehát a gyógyszeripar és a járműipar között?
Az Eurostat adatok azt mutatják, hogy a egy vállalatra jutó hozzáadott értékteremtés a gyógyszeriparban sokszorosa az átlagnak, tehát a feldolgozóipari átlagnak, és ennél egyébként jobb a járműipar a feldolgozóipari átlagnál, de annak is többszöröse, ami azt jelenti, hogy hát a helyben teremtett érték magasabb a gyógyszeriparban, tehát ennek tudjuk a magyarázatát. A járműipar többségében Magyarországon összeszerelő tevékenységet végez, az nem jelent semmilyen szellemi hozzáadott értéket, nem jelent innovativitást. Ha megnézzük egyébként a kutatásfejlesztési ráfordításokat egy foglalkoztatottra vetítve, akkor messze a gyógyszeripar élen jár az egész feldolgozóiparban, a járműipar pedig nagyon nem teljesít jól. Ezt jelenti azt, hogy az egy cégre jutó hozzáadott érték a sokkal magasabb a gyógyszeriparban.
Csat Magdolnát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatóprofesszorát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
November a Black Friday akciók hónapja, erről jelent meg cikk a Világgazdaság online portálján. A vonalban Hőnyi Gyula, a vg.hu szerkesztője. Tulajdonképpen mi az a fekete péntek? Szervusz!
Szervusz! A Black Friday tulajdonképpen november 24-ére esik. Ez minden hálaadás utáni péntek. Az Egyesült Államokban indult, Magyarországon 2014-től tartják számon, ez nem más, mint egy kiskereskedelmi marketing fogás. Ezen a napon jelentős árkedvezményeket kínálnak a kiskereskedők.
Nálunk melyik piacot mozgatja meg inkább a Black Friday?
Magyarországon jellemzően az online piacot érint a Black Friday. Az online áruházak 80-90%-a tart akciókat. Az offline kereskedelem, tehát a hagyományos kiskereskedelem jellemzően a november 24-ére fókuszál, míg az online piac egész hónapos, tehát novemberi időszakot tart számon. Szóval érdemes megjegyezni, hogy egy új marketing szlogent is meg kell tanulnunk, ez pedig nem más, mint a Cyber Monday, ami ugyancsak az Egyesült Államokban indult, és pont a Black Friday farvizén növekedett ki. De ahogy említettem, Magyarországon az online piac az, amelyik igazándiból érdeklődik a Black Friday után, az Egyesült Államokban már nem. Az Egyesült Államokban a Black Friday-t jellemzően az offline kereskedelemnek hagyja meg az online piac, és a rákövetkezendő hétfőjén tartanak Cyber Monday-t, és ekkor kínálnak fel hatalmas akciókat. Magyarországon ez még nem megy, Németországban igen, Európában igen, de közel nem olyan nagy sikerrel, mint az Egyesült Államokban.
Mekkora forgalmat generálnak a Black Friday akciók?
Az online kiskereskedelem tavaly több mint 1200 milliárd forintos forgalommal zárt, ez nagyjából 10%-os növekedésnek felel meg. Általában a novemberi-decemberi időszak az online piacon is a kiugró. Novemberben a Black Friday hónapjában jellemzően 12-15%-kal nő a forgalom. Ugye ezt, hogyha 12 hónapra elosztjuk, az kiszámolható, hogy ez rendkívül magas szám. De akkor a kisebb és közepes online cégek november hónapban, tehát a Black Friday hónapjában 20-25%-kal is tudják növelni a forgalom, tehát nekik ez létfontosságú, hogy legyen. De összességében, hogyha azt nézzük, a teljes kiskereskedelmi 17 ezer milliárdos forgalomban ez a pár száz milliárd forintos novemberi forgalom csepp a tengerben. És úgy is kell fölfogni a Black Friday-t, hogy ez nem elsősorban arról szól, hogy a cégek növeljék a forgalmukat, hanem inkább a cégek ezt az időszakot arra használják fel, hogy bemutassák saját magukat, egyfajta image-et javítsanak, hiszen az akciók során nem keresnek túl sokat, tulajdonképpen az akciók jellemzően a kiskereskedők számára veszteséget jelentenek.
Sokszor már követhetetlen az akciók sokasága. Hogyan próbál rendet vágni ezek között a gazdasági versenyhivatal?
Tavaly 70 millió vásárlás történt az online kiskereskedelemben. Ahogy mondtam, ennek a 10-15%-a az a novemberi időszakban történik, és az egyik felmérés szerint mintegy 60 millió terméket ajánlanak fel. Ez óriási szám, és ember legyen a talpán, aki ki tudja bogarászni ebből a halmazból a számára legkedvezőbb feltételeket, és őszintén szóval nem is biztos, hogy az a legkedvezőbb számára. A gazdasági versenyhivatal minden évben figyelemmel követi a Black Friday akciókat, különös tekintettel az online felületekre, és idén is kampányt indít, hogy elmondja a vásárlóknak, hogy mire figyeljenek oda vásárláskor. Nézzék meg a terméknek a műszaki tartalmát, hasonlítsák össze a termék árát más felületeken levő árakkal, és természetesen nézzék meg a szállítási költségeket, amit nagyon-nagyon könnyen el lehet csúszni.
Köszönjük szépen, Hőnyi Gyulát, a Világgazdaság szerkesztőjét hallották, a cikket pedig a vg.hu internetes portálon olvashatják el.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Richter vezérigazgatója szerint a tudásintenzív ipari ágazatokat kell erősíteni. Orbán Gábor a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének konferenciáján úgy fogalmazott, a vas és acél országának építése hígítja a gazdaságot, ami nem jó irány. A riporter Sipos Ildikó.
Előadásában azt emelte ki a Magyosz konferenciáján, hogy a legnagyobb érték a tudásexportban van. Miért olyan nagyon fontos a tudásexport, és hol van ez most jelen a magyar gazdaságban?
Sokat beszélnek a közepes fejlettségi csapdáról, és az ebből való kitörés a magasabb hozzáadott érték irányába való elmozdulás lehet. És az értékláncban való fölfelé mozgás számomra evidens, hogy a tudásintenzív, magasabb szellemi hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások irányában keresendő. A hazai piac kicsi, ezért az export az, ami erre teret ad egy kis nyitott gazdaságnak, mint amilyen Magyarország. Az előadásban azt fejtettem ki, hogy jelenleg Magyarországon a legjobb esélye erre a gyógyszeriparnak van. A gyógyszeripar az, amely már bizonyított abban a tekintetben, hogy szellemi hozzáadott értéket külföldön képes hasznosítani.
Hogyan kezeli az állam a gyógyszeripart, hiszen az is elhangzott a konferencián, hogy még 2022. december végén mint egy karácsonyi ajándékként megérkezett az extra profitadó, ami nagyon nagy terhet jelent a hazai gyógyszercégeknek.
Ez már egy egyéves történet, és talán látjuk a végét. Ami fontos az az, hogy egyetlen egy olyan versenytársunk sincs, aki anélkül tudna az exportpiacokon sikeresen működni, hogy ne lenne egy nagyon erős hazai bázisa, beágyazottsága, egy támogató környezet, ami körbevesz. Nálunk ez a támogató környezet sokáig adott volt, az utóbbi időszakban kevésbé látjuk ennek a jeleit. Azt remélem, hogy ez a következő évben, amikor a gazdaság is egy kicsit magához tér, javulni tud.
Azt is említette az előadásában, hogy a jelenlegi iparpolitika higítja a gazdaságot. Mire gondolt, miről van szó pontosan?
Egy érdekes ábrát láttunk ma Csat Magdolna professzorasszony előadásában, ahol az látszott, hogy az állóeszköz állomány hozzáadott értéke évről évre csökken. Ez azt jelenti, hogy a növekvő tőkeállományhoz egy csökkenő hozzáadott érték, vagy más néven kibocsátás tartozik. Ez csak úgy történhet, hogyha az újonnan keletkező fizikai infrastruktúra már nem tudna olyan termelékenységgel dolgozni, mint a már jelenlévő. Ez azt jelenti, hogy a fizikai infrastruktúra halmozása elérte a határait. Ez körülbelül 15-ben fordul az ő adatsora szerint ez a tendencia, azóta átlag alatti termelékenységű tőkeállomány érkezik az országba.
Ez picikét a laikusok számára is közérthetőbben megfogalmazva mit jelent?
Azt jelenti, hogy nem a fizikai infrastruktúrát kellene építeni, vagy legalábbis az ipar számára nem ez jelenti a kitörési pontot, hanem a tudásintenzív mi voltán kellene erősíteni.
Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét köszöntöm a vonalban Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét. Szervusz!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Továbbá is a Richter húzza pluszba a buxot?
Igen, továbbra sincs egyértelmű irány a budapesti értéktőzsdén. A BUX Index 0,1%-os erősödésben van, ami elsősorban a Richter 1%-os drágulásának köszönhető. 8815 forintba kerülnek a gyógyszercég papírjai, azt követően, hogy ma hajnalban közzétette a harmadik negyedéves eredményeit. Az OTP 0,2%-os pluszban van 13730 forinton, míg a Magyar Telekom most 610 forinton stagnál, a MOL viszont majdnem 1%-kal 2896 forintra gyengült.
Benézett a forint a 3,78-as szint alá az euróhoz képest, hogy érzi ott magát?
Igen, fontos lélektani szintnél táncol a forint, most dőlhet el a következő napok vagy akár hetek iránya is, hiszen ha innen tovább tud erősödni a magyar deviza, akkor nyílhat további tér lefelé az árfolyamban. 377 forint 90 fillér környékén jár az euró jegyzése, ez egyelőre minimális 0,1%-os forint erősödést jelent tegnaphoz képest. A dollár 354 forint közelében jár, az angol font pedig 434 forint 20 fillérbe kerül.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Partner a globális minimumadóra való felkészülésben. A műsor támogatója a PwC Magyarország.